a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány célja, hogy a fiataloknak ne kelljen választaniuk a karrierépítés és a családalapítás között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára Sopronban, a Soproni Szakképzési Centrum Fáji András két tanítási nyelvű közgazdasági technikumában. Varga Bajusz Veronika a szakmák délelőttje elnevezésű pályaválasztási program megnyitóján hangsúlyozta. A munkáshitel esetében is épp ezért tervezik biztosítani majd azokat a családtámogatási formákat, amelyeket korábban már bevezettek. Részletezte, hogy egy gyermek után 2 évig szünetel majd a kamatmentes hitel törlesztése. 2 gyermek után elengedik a tartozás felét, 3 gyermek születése után pedig a teljes tartozást. Az államtitkár elmondta, a munkáshitel azoknak a 17 és 25 év közötti fiataloknak szól majd, akik szakmával vagy érettségivel rendelkeznek, legalább 20 órában dolgoznak, vagy vállalkozást indítanak. A 4 millió forintos hitel szabadon a fiatalok életkörülményeinek megfelelően használható fel, emelte ki. A kormányzat célja, hogy Magyarország 2030-ra a világ 25, 2040-re pedig a világ 10 legjobb innovátora közé kerüljön, mert az innovatív technológiai megoldások megkönnyítik az emberek életét és segítenek a magas hozzáadott értékű munkahelyek létrejöttében. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, amikor átadta a társadalmi innovációs díjakat Budapesten. Zsigó Róbert hangsúlyozta, azt tapasztalják, hogy Európa lemaradt a versenyképesség terén Kelet-Ázsiával és az USA-val szemben, hiszen a világ 50 legnagyobb technológiai vállalata között mindössze 4 európai szerepel. Az európai tendenciával ellentétben viszont Magyarország innovációs teljesítménye folyamatosan fejlődik, vagyis hazánk az egyetlen uniós tagállam, amely úgy javított a pozícióján a 2023. évi európai innovációs eredménytáblán, hogy azzal magasabb teljesítmény kategóriába is lépett, emelte ki. Magyarországnak fantasztikus adottságai vannak ahhoz, hogy vízitúra paradicsommá váljon, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára Sárospatakon a Bodrog víziturisztikai lehetőségeit megcélzó konferencián. Révész Máriusz kiemelte, a Bodrogot a békés és biztonságos vízfelülete alkalmassá teszi arra, hogy akár családok is túrázhassanak rajta. Jelenleg mégis kevesen teszik ezt, emelte ki. Az államtitkár az előadását követően újságírói kérdésre elmondta. Keresik a lehetőségét annak, hogyan tudják népszerűvé tenni ezt az aktív pihenési formát. Ehhez a szabályok egyszerűsítésére van szükség, valamint a térség településeinek és szervezeteinek együttműködésére, tette hozzá. Fontos, hogy a Dél-Dunántúli régió leszakadó térségei is kapjanak kormányzati segítséget, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Siófokon, a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásán. Navracsics Tibor a Dél-Dunántúli térség és Somogy vármegye fejlesztés politikai helyzetéről szóló előadásában azt mondta, Magyarország fejlesztési térképe alakulóban van. A kormány határozott iparpolitikai intézkedéseinek köszönhetően Észak-Magyarországon megkezdte a felzárkózást. A dél-magyarországi vármegyék dinamikája azonban még kívánnivalót hagy maga után. Ezért az iparpolitikai és a közlekedés infrastruktúrális fejlesztéseket a jövőben ezekre a területekre összpontosítják majd, emelte ki a tárcavezető. Elindult a mézfogyasztást népszerűsítő idei kampány, amelynek középpontjában a hársméz áll. A kampányt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta. A kiváló minőségű hazai mézből mintegy 10 000 tonna fogy el Magyarországon. Feldman Zsolt felidézte. Az Európában megtermelt méz az európai fogyasztás mintegy 60%-ára elegendő. Korábban ez a hiány jó hátszelet adott a magyar méztermelésnek. Végül az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan borult párás idő várható, de napközben az Észak-Dunántúlon átmenetileg szakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, viszont a Dunántúlon előfordulhatnak élénk széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 0 és plusz 5 fok között várható, de ahol felszakad a felhőzet, ott pár fokkal magasabb értékeket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Van, hogy elhiszed, hogy a siker a minden, pedig belül ég és fáj. Nagy az éjjelzés, és égnek a fények, szíved mégis másra vár. Néhány szürke nap, sok féltékeny ember, s minden álmod porba ér. Kell egy jó barát, ki szépen szól hozzád, és a kedved visszatér.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban 23. János pápa tevékenységéről, életéről beszéltünk. Az, ami az ő nevével összecseng és elválaszthatatlan, az a II. Vatikáni zsinat, amelyet 1962-ben indított el. Egyáltalán az, hogy beszélünk erről a II. Vatikáni zsinatról, miért hívta össze, van-e valamilyen jelentősége az időpontnak erről, és egyáltalán az egész Vatikáni zsinatról, ami tulajdonképpen egy 3 éves periódus volt, de annál nagyobbat durrant, ha mondhatom itt, hiszen nagyon sok ugye máigható rendelkezést ismerünk. Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szóval ez a II. Vatikáni zsinat, ez a híres neves zsinat, ami gyakorlatilag ugye a 20. században, most nem tudom, hogy azért mondom ezt, hogy akkora jelentőségű, hiszen ez volt az utolsó zsinat, vagy pedig azért, mert valóban nagyon sok olyan nagy hatású intézkedést fektetett le, ami máig ható.
Mindenképpen a 20. század egyház történelmének az egyik legfontosabb eseményéről van szó, vagy esemény folyamáról van szó, és tulajdonképpen nem előzmények nélküli. Tehát, hogyha visszamegyünk még 12. Pius pápaságára, az 50-es évek közepe táján ő is gondolkodott azon, hogy össze kellene hívni egy zsinatot, ugyanis már annyira világossá, sőt látványossá vált az, hogy a modern világ és az egyház mennyire eltávolodott egymástól. Tehát igazából az igény az volt, hogy valamiképpen az egyházat és a modern világot egymáshoz kellene közelíteni, illetve egy csomó apróbb kérdés is, de amik újabb keletű kérdések voltak, például az ökumenizmusnak a kérdés, hogy ezekkel is most már mindenképpen foglalkozni kell. 12. Pius pápa azonban megijedt a zsinat gondolatától, tehát nem merte összehívni, nem volt benne elég bátorság, mert hogy az is látszott, hogy az egyházon belül is nagyon komoly feszültségek vannak, ugye vannak a progresszívek, a haladók, akik tényleg komoly változásokat szeretnének az egyházban elérni, pontosan azért, hogy közelítsünk a modern világhoz, illetve hát megvannak az úgynevezett integristák, a konzervatívok, akik viszont annyira ragaszkodnak a trentói zsinatnak az eredményeihez, és ők pedig nem akarják azt, hogy az egyház közelítsen a világhoz, félvén attól, hogy akkor az egyház elveszíti azt a szent milliójét, amiben így beburkolózva éli a maga életét.
Egy zsinat összehívása, főleg egy ilyen nem összetartó közegben, vagy időkben, amit mondjuk éppen most itt az egyház megélt, az mondjuk egy újabb olajat tett volna a tűzre, vagy mi az, ami miatt mondjuk egy pápa azt mondja, hogy én most félek zsinatot összehívni.
Tehát pontosan ez, hogy annyira érezte, hogy mind a két tábor jelen van az egyházban, és attól félt, hogy ez annyira meg fogja osztani az egyházat. Tehát még jobban, mint ahogy ugye most fű alatt létezett mind a két tábor, de nem tudtak egymás torkának esni, mert hogy nem volt rá fórum, ahol ezt megtehették volna, és a pápa attól félt, hogyha egy zsinaton ezek elkezdenek egymással vitatkozni, hát annak beláthatatlan következményei lesznek, és nem lehet tudni azt, hogy most igazából ebből az egészből melyik tábor kerül neki győztesen.
Lehet konkretizálni, hogy a két tábor, hogyha nevezhetjük itt ugye a progresszívek, a haladók és a konzervatívabbak, most itt ugye a 60-as évek elején, tehát ki mit akart?
Valójában a progresszisták, azok nagy-nagy változásokat akartak. Ebben főleg a német, belga, holland, osztrák, részben francia püspökök értettek egyet, svájciak is. Ugye ezt hívták úgy, hogy ez a rajnai csoport. Még az észak-amerikaiak közül is nagyon sokan ide tartoztak. És akkor voltak a konzervatívabbak, ezek főleg a latin országokból, akik azt mondták, hogy menjen az egyház úgy, ahogy eddig ment, ne változtassunk semmit, csak ami nagyon szükséges. És éppen ezért, hogy a kettő annyira nem volt egymással kompatibilis, ez váltotta ki 12. Piusban a félelmet. Viszont 23. János, akit ugye említettük, hogy egy átmeneti pápának választottak, és tényleg átmeneti pápa volt, nem csak azért, mert hogy rövid ideig töltötte be a pápai tisztséget, tehát 58-tól 63-ig, hanem azért is, mert megvolt benne a bátorság, hogy összehívja a zsinatot, és ezzel valóban egy átmenetet képez az egyháznak az életében, a bezárkózottságból a nyitottságba. Ugye neki eleve ez volt az egyik kedvenc szava, hogy aggiornamento, ugye naprakészség. Ugye az egyházat napra készre kell hozni a világban, tehát nem élhetünk egy elefántson toronyba bezárva, és akkor mellettünk elszalad a világ, és a katolikus hívek is egyre idegenebbül érzik magukat ebben a világban, mert most nem tudják, hogy mit csinálnak. Van egy modern világ mellettük, és van egy ultrakonzervatív egyház. Nehéz így megélni a kereszténységet. És azért a pápa úgy gondolta, hogy no, hát ebben mégiscsak rendet kell teremteni, és fölvállalja azt, hogy ütközteti az egyházon belül ezeket az álláspontokat, és majd a Szentlélek vezetésével ez majd valahogy kikristályosodik. Tehát a pápának sem volt meg teljesen konkrétan az elképzelés és a terve, hogy na majd ezt meg ezt csináljuk, hanem bízott abban, amiben egyébként az egész katolikus egyház hisz, hogy az egyházat vezeti a Szentlélek, tehát hogyha egy ilyen zsinat elkezdődik, abban is ott fog működni. Thank you.
Egy ilyen zsinatnak, és főleg az, hogy ugye itt gyakorlatilag ez egy 60 éve zajlott ez a zsinat, egy kicsivel több mint 60 éve zajlott ez a zsinat, azért a dokumentációja, tehát minden rendelkezésünk rá, tehát ugye a legjobban kutatható zsinatról beszélünk, tehát ennek mondjuk azért ugyanúgy, mint a többinek nyilván van egy előkészítési, megszervezési, stb. Szakasza, tehát még egyáltalán meg se nyílik maga a zsinat. Ennek itt most például milyen előzményei vagy előkészítési fázisai, folyamatai voltak?
Tehát a pápa már elég korán kifejezte azt a szándékát, hogy zsinatot fog összehívni, ugye őt 1958-ban választották pápává, és már a következő esztendőben, 1959 elején, január 25-én Szent Pál apostol megtérésének az ünnepén bejelentette, hogy zsinatot kíván összehívni. Tehát látjuk, hogy még egy évese töltötte be a pápai tisztséget, és már elhatározta magát. Persze ez nem jelenti azt, hogy akkor a zsinat az rögtön elkezdődhet, mert hogy ahogyan említetted, valóban ezt elő kell készíteni, és a pápa is úgy gondolta, hogy kinevez egy bizottságot, amelynek az a feladata, hogy egy nagy fölmérést készítsenek az egyházba. Tehát küldjenek ki kérdőíveket a püspököknek, a különböző rendek vezetőinek, a katolikus egyet, amelyek szerintük fontosak, hogy a mostani zsinaton tárgyalásra kerüljenek. És ugye ezért ez éveket vett igénybe, amíg ezek a kérdőívek kimentek, amíg ezekre érdemi válaszokat kaptak, hiszen nyilvánvaló, hogy egy kicsit azért mindenki átérezte, tehát minden püspök, az egyetemek, stb. Átérezték a súlyát ennek a dolognak. Megkérdezik őket valamiről, egy olyan dologról, ami az egyháznak az egyik legfontosabb szervének, a zsinatnak a témája lesz, és hogy alaposan átrágták azt, hogy tényleg mire is van szükség, és azért azt is látni kell, hogy a különböző területei az egyháznak más és más problémákkal küzdöttek. Tehát más volt egy európai kereszténységnek a problémája. Ugye arról ne is beszéljünk, hogy Európa ketté volt szelve, ugye a vasfüggönnyel, és a vasfüggönyön túli püspököknek a megkérdezése is nehézkes volt, mert hát volt, ahol alig volt püspök, mint például Magyarországon. De megint más a problémája egy latin-amerikai egyháznak, egy afrikai vagy egy ázsiai egyháznak. Tehát ezeket mindet össze kellett gyűjteni, és valahogy össze kellett állítani belőlük egy tematikus rendet, hogy na hát akkor ezek azok a közös problémák, amelyek ugye az egész egyházat érintik valamilyen szinten.
Valóban nyilván egy tájegység, vagy hogy milyen politikai rendszerben él egy adott katolikus ország, ez azért nagy mértékben meghatározó, de nyilván ezeket így szűkíteni kellett, hogy valami kohéziót találni abban, hogy azért mondjuk, hogyha van 150 probléma, mondjuk abból mennyit tud a zsinat kapacitása ugye tárgyalni és bármilyen eredményt elérni, de melyek a fő problémák, amelyekről tényleg mondjuk 23. János pápa is azt gondolta, hogy tehát ezt be kell tenni a zsinatba.
Hát érdekes módon az egyik legfontosabb probléma az egyház önazonosságának a meghatározása a mostani világban. Ugye az egyház éli az életét, de már az első vatikáni zsinaton is fölmerült a kérdés, hogy az egyház adjon magáról egy definíciót. Tulajdonképpen mi is az, hogy egyház? Uh-huh. Mindenki élt az egyházban, és mindenki valamilyen szinten tudja, hogy mi az, hogy egyház, de valahogy konkrétabban megfogalmazni, és a mai kor ember számára érthetővé és élhetővé kell tenni az egyháznak a fogalmát, tehát hogy hol helyezkedik el benne is. Az egyházon belül ugye külön kisebb kérdések voltak, tehát a pápaság és a püspököknek a viszonya, amit az első vatikáni zsinat nem oldott meg teljesen, de kimondta a pápa tévedhetetlenségét, viszont a püspököknek a jogköréről nem nyilatkozott teljes egészében. És mit is jelent a püspököknek a szerepe akkor, ha itt van egy teljhatalommal rendelkező pápa, aki ráadásul tévedhetetlen hit és erkölcs dolgában. Tehát ez is egy részkérdés volt. Aztán egy újabb részkérdés, hogy hogy mi a hívek szerepe az egyházban, mert egyértelmű az, hogy az a fajta egyházkép, ami évszázadokkal korábban megvolt, az már azért változóban van, hiszen kiderült az különböző mozgalmakon keresztül, hogy az egyházban a világi Krisztus hívők is valamiképpen nagyobb szerephez kívánnának jutni. Tehát nem elégednek meg azzal, hogy ugye vannak a pásztorok, ők pedig a nyáj, és akkor őket terelgetik. Tehát valamiképpen, ahogyan mondhatjuk így, hogy az emberiség nagyobb öntudattal rendelkezett ebben a korban, ugyanúgy az egyházon belül is megjelent egy ilyenfajta irányzat. De most ez nem kényszerítő erővel hatott a hierarchiára, csak az, hogy igazából a híveknek a megbecsülését is kifejezni az, hogyha az egyszerű laikus Krisztus hívőket is komolyabban vennék az egyházon belül, és hát erősíteni is kellene a hierarchiának és a világi Krisztus hívőknek a kapcsolatát. Tehát ez mondjuk így mind az egyházon belül. Aztán külön probléma a liturgia.
Thank you.
Ugye a középkorban az, hogy minden latinul ment, annyira nem volt problémás, mert nagyon sok embernek volt valamilyen latinos műveltsége, ráadásul az új latin nyelvek azok viszonylag közel állnak hozzá, az alapján lehetett valamit érteni, viszont a trentói zsinat ugye eléggé bezárta a liturgiát, már úgy, hogy a papság végezte a liturgiát, a hívek pedig ott szinte csak jelen voltak, alig jutottak szerephez, és ahogyan haladt az idő, egyre kevésbé értették a hívek a liturgiát. Ugye Magyarországon is érdekes az, hogy 1844-ig a hivatalos nyelv a latin nyelv volt, és még a legegyszerűbb embereknek is volt valami fajta kis latinos műveltsége. Utána azonban egyre kevésbé, tehát nálunk is tapasztalható volt az, hogy a hívek egyre kevésbé értik azt, hogy mi történik a liturgiában. Tehát el kellett gondolkodni azon, amit a reformáció már évszázadokkal korábban megcsinált, hogy a liturgiát a nyelvi szinten is közelebb kell vinni a hívekhez, illetve hát az embereknek a gondolkodása is változott, és ennek megfelelően a liturgiának a nyelvezete is olyanná vált, amit a 20. századi ember már nem értett. Tehát ez egy másik probléma, ugye a liturgiának a kérdése. Azon kívül, ami még szintén nagyon fontos kérdés volt, hogy, és az előbb már említettem is, hogy mit kezdjünk az ökumenikus mozgalommal, amely a katolikus egyházon kívül kezdődött el. Uh-huh. Tehát amikor a protestánsok, sőt az ortodoxok is csatlakoztak hozzá, hogy ezzel most nekünk, katolikusoknak mit kell kezdenünk? Hogyan lehet egyáltalán az ökumenéről beszélni? Aztán külön más kérdés, hogy mit kezdjünk a többi vallással? Ugye a zsidóságra, a muszlim világra, és hát a többi vallást is figyelembe véve, velük milyen a katolikus egyháznak, meg egyáltalán a katolicitásnak a kapcsolata.
De milyen lehet? Tehát, hogy most mennyire közelíthet egymáshoz?
Hát ez majd a zsinat fogja majd megoldani, amennyire meg lehetett oldani abban az időszakban, de ténylegesen ez egyre komolyabb probléma volt, ahogyan az egyház elterjedt a világon, ugye az 1500-as évektől kezdődően, szembe került más vallásokkal, kultúrákkal, és mi a viszony ezzel kapcsolatban. Talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy annak idején a jezsuiták próbálkoztak ugye az akkommodációs módszerrel, amikor is az adott terület kultúráját megpróbálják integrálni a kereszténységbe, amit azonban az egyház akkor eléggé markánsan elutasított, és a jezsuitáknak megtiltották az ilyenfajta hittérítést. Most azonban változott a helyzet, tehát úgy tűnik, hogy igenis figyelembe kell venni azokat a helyi sajátosságokat, amelyek vannak ahhoz, hogy az evangéliumot és Krisztust közelíteni tudjuk ezekhez az emberekhez, akik más kultúrában, más vallási közegben nőttek föl. Tehát ez is egy újabb kérdés. Aztán mit kezdjen az egyház az új technikai eszközökkel, például a kommunikációnak az eszközeivel? Mennyire és milyen módon használhatja? Ugye akkor még internet nem volt, de rádió, televízió, már igen, mozi és így tovább.
De ugye hát mondjuk például a vatikáni rádiót azt ugye eleve már használták 11. Piusszal, de mondjuk például nem egy vatikáni rádióban, hanem mondjuk egy állami vagy egy közszolgálati rádióban mennyire lehet, tehát mint csatorna használni?
Így van, tehát hogyan tudunk bekapcsolódni, sőt nem csak, hogy lehet-e használni, hanem hogy hogyan tudunk úgy bekapcsolódni, hogy az hatásos legyen. Tehát, hogy kihasználni azokat a lehetőségeket, hogy ne kelljen nekünk mindenhol vatikáni rádiót alapítani, hanem ahol erre nincs lehetőség, ott is be tudjunk kapcsolódni a tömegtájékoztatásba. Hogy igenis hallatni tudjuk a hangunkat, meg láttatni az arcunkat, ugye mondtam, már tévé is volt, hogy igenis a katolikus egyház meg kell, hogy jelenjen ezeken a fórumokon, és ezt milyen formában lehet megtenni.
Tényleg a televízió, itt ez az a zsinat, amikor már volt, vagy tudott felvételt készíteni, de nyilván ugye zárt ülésekre nem mehetett be, hogy mondjuk a megnyitót, vagy mit közvetített mondjuk a második
ünnepi. Persze, tehát van. Nagyon szép felvételek vannak róla, hogy a püspökatyák vonulnak be 1000 számra, kb. 2400 püspök volt jelen a megnyitón, hogy vonulnak be a Szent Péter Bazilikába, meg hát közben is azért a zsinat ilyen szempontból a legjobban kommunikált zsinat volt. Nyilván valóban nem minden helyre engedték be őket, viszont meghívtak újságírókat, riportereket, akik tudtak ott már a zsinaton résztvevő püspökökkel riportokat készíteni, beszámolókat, és így tovább. Tehát ami korábban ugye nem állt még rendelkezésre az előző zsinatoknál, ilyen szempontból is ez már egy nyitottabb zsinat volt. Aztán még egyéb dolgok is voltak, amire a zsinatnak mindenképpen figyelnie kellett. Tehát például a szerzeteseknek az ügyét is meg kellett tárgyalni, hogy ebben a megváltozott világban, a modern körülmények között hogyan élhetik meg a maguk szerzetesi mi voltát, hogyan tudnának jobban bekapcsolódni a lelkipásztorkodásba is, itt tehát nagyon sok ilyen részkérdés volt, aminek aztán még alkérdései voltak, és mindez egyszerűen abból fakadt, hogy megváltozott az egyház körül a világ. Tehát azok az előírások vagy törvények, amik korábban eddig érvényben voltak, azok egyre nehezebben megvalósíthatók. Már csak azért is, mert az emberek, akik mondjuk eljönnek papnak vagy szerzetesnek, azok is ebből a modern világból jönnek, és akkor egyszerre visszaesnek a középkorba, egy mentalitásban. Tehát igenis látszott az, hogy szükség van bizonyos dolgoknak a megváltoztatására. És az a kérdés még, hogy teológiába mennyire szóljon bele az a zsinat. 23. Jánosnak az volt a koncepciója, hogy itt nem annyira teológiai kérdésekről kellene beszélni, már csak azért sem, mert olyan átütő erejű eretnekség vagy tévtanítás nincs a láthatáron, amivel eddig az egyház már nem foglalkozott volna valamilyen szinten. Sokkal inkább egy lelkipásztori zsinatnak kell lennie. Tehát olyan, ami kimondottan az egyháznak a belső ügyeivel foglalkozik, illetve hogy az egyház hogyan tudna ebből a belsőből kilépni, és nagyobb intenzitással közvetíteni a világ felé Krisztusnak az örömhírét.
Ugye az előkészítési fázis még azokon túl, hogy ugye úgynevezett igényfelmérés vagy kérdőívezés, tényleg, mint hogyha egy szakdolgozatra készülne az ember, tehát tényleg, hogy milyen problémákat taglaljon ez a zsinat, még ezekkel korán sem fejeződött be, ugye?
Igen, mert ráadásul van egy nagyon érdekes szituáció, mert hogy itt most zsinatról van szó, hogy zsinatot kellene összehívni. De van egy lezáratlan zsinatunk.
Hát az első vatikáni.
Az első vatikáni zsinatot, ugye annak idején 9. Pius pápa elnapolta. Tehát az a zsinat, az nincs lezárva, igen, csak elnapolták. A zsinatok történetében tudunk más olyan zsinatról is, leglátványosabban a Trentói zsinat, ami 1545-től 63-ig tartott, három ülésszaka volt, és közötte évek teltek el. Igen ám, csak hogy itt most az első vatikáni zsinat óta már eltelt majdnem 100 év. Tehát most furcsa lett volna, hogyha itt most folytatják az első vatikáni zsinatot, illetve a pápa nem is akarta, hogy az első vatikáni zsinatnak a folytatása legyen ez a zsinat, hanem egy teljesen új zsinatot akart, és ezért ő 1961. december 25-én bezárta az első vatikáni zsinatot, és akkor innentől kezdve már egy teljesen új zsinatnak az előkészületei folytak, amelyről aztán 62. februárjában kiadta a rendeletet, illetve elküldték a meghívókat, hogy 1962. október 11-e lesz az a nap, amikor elkezdődik az immár második vatikáni egyetemes zsinat.
Több mint fél évvel előtte ugye már ki kell küldeni a meghívókat érintetteknek, hiszen itt gyakorlatilag tényleg az egész világról várták ugye a bíborosokat, a hierarchiában alattuk is lévő egyházi méltóságok is.
Hát a püspökök.
Püspökig, aha.
A püspökök alapvetően, a bíborosok is általában szinte mindegyike püspök, tehát alapvetően ugye az összes püspök meg van hívva, elsősorban a megyés püspökök, esetleg segédpüspökök, de természetesen a szerzetes rendeknek az előjárói is meg vannak hívva, és hát vannak ilyenek, hogy teológiai szakértők. És ugye itt jön egy újdonság megint a zsinatnál. Olyanokat hívnak meg teológiai szakértőnek, akik eddig a teológiában mondhatjuk azt, hogy a peremvidéken voltak. Uh-huh. Tehát pontosan azért, mert hogy ilyen újdonságokat fogalmaznak meg, meg új egyházszemlélettel rendelkeznek, ezért ők eddig nem voltak annyira elismertek az egyház részéről, legalábbis az egyház vezetése részéről, és most ezeket is, tehát ilyen Karráner, aki számunkra most azt mondjuk, hogy a 20. század egyik legnagyobb teológusa, vagy a franciáktól Lübach és ezek, akik eddig nem voltak annyira preferáltak Róma által, most ezek is meghívást kapnak a zsinatra, illetve úgy, hogy a püspökök viszik magukkal őket teológiai szakértőként.
De tehát akkor ők még egyszer felszentelt papok?
Persze.
Felszentelt papok, csak nem olyan méltóságok, akik mondjuk alapból egy zsinaton részt vehetnének.
Igen, és mondjuk az, hogy ők nem rendelkeznek szavazati joggal. Uh-huh. Viszont ott állnak a püspökeik mögött.
Mint tanácsadó.
Mint tanácsadók, így van, és ez nagyon fontos, mert olyan püspökök, akik nagy szerepet játszanak a zsinaton, hozzák magukkal ezeket az embereket, és kiderül, hogy ők lesznek majd igazából a hangadók. Ez az elsősorban, amit már az előbb is említettem, ez a rajnai csoport.
Tényleg csak érdekességképpen, bár azt gondolom, hogy Péter, hogyha te magadtól is kitértél volna rá, most akkor például innen a keleti blokkból, meg Magyarországról ki tudott elmenni erre a zsinatra?
Voltak püspökök, akik elmentek, csak hát hozzá kell tenni, hogy itt nálunk azért egy speciális helyzet volt, tehát csak azok vehettek részt a zsinaton, akit a akkori magyar állami vezetés jóváhagyott, vagy esetleg instrukciókkal is látott el. Tehát kimondottan ilyen problémák voltak, hogy minden püspök mellé, akiknek ugye az volt a feladatuk, hogy amennyire lehet obstruálják a zsinatot, tehát lehetőleg akadályozzák a zsinatot. Persze ezt nem tudták megcsinálni.
Hát, mert az arány az kicsi azért.
Persze, csak egy csepp volt a tengerbe, viszont melléjük oda voltak téve persze kémkedniük is kellett, hogy most pontosan mi zajlik ott, és erről jelentést írni, illetve, hogy mellettük ott volt mindig egy-egy ilyen állami ember, mert hogy a püspököket is megfigyelték, és ebből volt probléma, hogy ők is akartak menni a zsinatra, de hát őket nem engedték be. Tehát ilyen problémák voltak. Sajnos ugye hát a magyarok igazából komoly erőt nem képviseltek ezen a zsinaton, meg hát itt nálunk a zsinatról Magyarországon csak nagyon módjával adtak tájékoztatást az emberek számára is, amikor a zsinat tartott.
Akkor ilyen hosszas előkészület után, gyakorlatilag ugye egy korábbi zsinat lezárása után, meghívók, előkészület, igények felmérése után, akkor október 11-én, 62-ben megnyílik ez a zsinat. Ahogy említetted, Péter, hogyha egy olyan 2400 körüli, vagy attól talán egy picivel több résztvevővel, hát azért az egy nagyon nagy volumenű. Nyilván a korábbi zsinatokon is valószínűleg voltak egyáltalán ennyi ember.
Nem volt, soha nem voltak ennyien zsinatok.
Soha nem voltak soha. Ennyien?
Ez, hát ez a világtörténelemnek a legnagyobb zsinata, de hát ehhez hozzájárult az, hogy közben nagyon sok új püspökség létesült. Tehát ez a püspöki létszám, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy az első vatikáni zsinatonon 650 püspök vett részt, vagy az első egyetemes zsinaton, nicéi zsinaton, ugye hagyomány szerint 318 püspök, és hát voltak olyan középkori zsinatok, vagy a trentói zsinat is, ahol csak néhány tucat püspök tudott megjelenni, ahhoz képest ez a 2400 püspök, aki szavazójoggal megjelent a zsinaton, hát ez egy óriási tömeg volt. Hát persze azóta még növekedett a püspökségeknek a száma a világban, úgyhogy én nem is tudom, hogy lehetne még egyszer ilyen egyetemes zsinatot összehívni, ahol nem is tudom, hogy hány püspök van most a világon, hogy azok mindannyian megjelenjenek. Persze itt sem jelent meg mindenki, ahogy mondtam, de 2400 azért az nagyon sok, és ezeknek a kb. 40%-a volt európai. Tehát az azt jelenti, hogy 1000-valahány volt az európai püspök, és majdnem 1000 azoknak a száma, akik Amerikából jöttek, ugye Észak-Amerika és Latin-Amerika együtt, és azon kívül még egy ilyen 300 vagy 2-300 afrikai, meg ugyanannyi ázsiai püspök érkezik meg. És hát ugye már eleve az is kérdés, hogy hol találnak egy ekkora termet, igen, ahol egy ilyen volumenű tanácskozást meg tudnának tartani. Úgyhogy a Szentpéter Bazilikának a főhajója lett átalakítva zsinati ülésteremmé.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, tehát meglepődtem, hogy akkor valóban nyilván a távolság már nem olyan mérvadó, mint mondjuk a 16. században, hiszen ide már nem csak vonattal, busszal, hanem repülővel, igen, hajóval, mindennel lehetett jönni. De igen, pontosan, hogy hát ennyi embernek helyet kell biztosítani, most nem is a szállás, mert az már a legkevesebb, hanem hogy egyszerre beüljenek.
És igen, szállás az van, mert ugye Róma az be van rendezkedve a turizmusra, tehát ott
már akkor is
ilyen probléma nincsen.
De ez a 2401 nehány fő, ezek az egyházi személyek voltak, plusz még a teológusok.
Igen, tehát ez a püspökök száma.
Ez csak a püspökök száma. Akkor még jött hozzájuk ugye a tanácsadók, vagy nem tudom, asszisztenci, meg még egyáltalán ugye a Vatikánnak a saját asszisztenciája, tehát hogy azért abban a Szentpéter Bazilika főhajójában hány ember lehetett egyszer?
Most igazából a tanácskozásokon a püspökök vesznek részt.
Hát azért asszisztencia, meg valami azért
azok,
kell oda.
Nem. A kis segítők vannak, akik osztogatják a szavazó cédulákat,
hát
meg ilyesmi.
Hát írni.
Persze, de az kevés, tehát az nem olyan sok. De hát ugye nem tudom, hogy láttál-e már képet róla, de tényleg az van, hogy úgy kell elképzelni, hogy a vatikáni...
A főhajó, voltam benne.
A főhajó, és akkor a két oldalán így lépcsőzetesen tribünök vannak fölállítva, és akkor ott szépen sorba székek egymás mellett, több emelet sort. Ugye ez vatikáni zsinat, mert hogy ugye a Szentpéter Bazilika az a Vatikán dombon van, és a Vatikán városállamban található.
Hát ugyanazért az a neve, mint az elsőnek is volt.
Igen.
Ugye erről is
csak
beszéltem.
Ugye az első, ahogy mondtam, ott jóval kevesebb résztvevő volt, és ott a kereszthajónak az egyik ágában elfértek. A püspökök. Az is a Szentpéter Bazilikában volt. Itt zárójelben megemlítem, hogy annak idején 1996-ban, amikor itt nálunk utoljára egyházmegyei zsinat volt, az is a bazilikában volt megrendezve, a bazilikának a szentélye volt átalakítva ülésteremmé. Tehát van
és
ilyen.
És azt olyankor lezárják, tehát mondjuk a turista se nagyon csellengjen ott?
Ne, a turistákat nem engednek be.
Uh-huh. Hát nem csak, hogy szegény pont jönne a bazilikát megtekinteni, tehát akkor inkább mondjuk le kell zárni, gondolom.
Le kell zárni. Hát úgy, mint hogy most a felújítás alatt is, hol az egyik fele volt lezárva, hol a másik fele, tehát ez technikai kérdés csak.
Még meg se nyitottuk ugye ezt a vatikáni zsinatot, és ez az adás már lassan lezáródik, de akkor tényleg csak ezt az október 11-ét, tehát feltételezem, hogy ugye 23. János pápa nyitja meg.
Így van.
Beszédében már úgy nagyjából röviden összefoglalja ennek az egész zsinatnak a lényegét, vagy eszenciáját.
Igen,
mire
pontosan
kell
megfogalmazza, hogy ő egy alapvetően lelkipásztori zsinatot szeretne, és ez ilyen szempontból össze is csengett a rajnai csoportnak az elképzelésével, mert ők is úgy gondolták, hogy most nem kellene teológiai kérdésekbe belemenni és azokat boncolgatni, azokat oldják meg a teológusok, hanem most az egész egyházat érintő lelkipásztori megújulást kellene elindítani valamilyen szinten. Viszont rögtön kiderült az, hogy tényleg az a két tábor ez nem tud nagyon megegyezni. Rögtön nem értenek egyet azzal, hogy akiket a pápa kinevezett, hogy ők legyenek a zsinatnak a moderátorai, azokkal nem értettek egyet, azt mondták, hogy túlságosan egy konzervatív társaság, egy nyitottabb kell, úgyhogy újra szavaztatták az egészet, sőt a napi rendeket is átalakították. Úgyhogy nagyon nagy felfordulással kezdődött a zsinat, annyira, hogy úgy tűnt, hogy hát ebből nem lesz semmi. Tehát most bele kell gondolni, hogy az első ülésszak, amely december 8-áig tartott, ez azt jelenti, hogy hetente többször összegyűltek a püspökök, tanácskoztak, ugye, és az volt a lényeg, hogy a szkémákat, a témákat azok a szakbizottság dolgozza ki, ugye ez a háttérben megy, tehát nem a... Utána ezt fölterjesztik a plenáris ülés elé, amikor ott van az összes püspök, és akkor lehet még hozzászólásokat eszközölni, illetve ugye kiegészítéseket, módosításokat végrehajtani az bemutatott szövegen. És akkor amikor ez megvolt, akkor utána következik az, hogy ezeket amennyire lehet megszavazzák, hogy betegyék, ne tegyék, és akkor a végén egy ünnepélyes ülésen, ugye a szesszión történik a tényleges szavazás, amikor már a végleges szöveget felolvassák, utána a püspök atyák azt megszavazzák, hogy elfogadják vagy nem fogadják, és a végén, hogyha elfogadják, akkor a pápa jóvá hagyja. Most az első ülésszak, tehát október 11-től december 8-ig olyan csatározásokkal telt el, hogy igazából egyetlen fölvetett témát sem sikerült megszavazni.
Tehát itt még egyelőre a felszínre kerültek a konfliktusok, meg az érdekellentétek.
Meg a problémák. Tehát egyébként nagyon jó volt az zsinatnak ez az első ülésszaka, mert itt találkoztak egymással a világ püspökei. Tehát az, hogy ismerettséget kötöttek egymásra, megismerték egymás problémáit, mert ugye korábban az volt, hogy mindenki beküldte a maga gondját, baját, amit ott a Vatikánban összegyűjtöttek. No, de az, hogy mit gyűjtöttek össze, azt a német püspökök nem tudták, hogy Dél-Afrikából milyen
probléma érkezett, így van. Igen.
És akkor itt most ezen a zsinaton, hogy a püspökök szembesültek egymással, hogy egyrészt áthatotta őket a világegyháznak a gondolata. Ugye eddig mindenki általában a saját országában, vagy a saját kontinensén élte meg a kereszténységét, és akkor itt most egyszerre úgy kitágul mindenki számára a világ. Hogy azért a világegyház az egy valami csodálatos, óriási szervezet. Tehát ilyen szempontból azért nagyon nagy pozitívumot hozott magával. És az, hogy megismerik egymást a püspökök, nem csak az, hogy a gondjaikat, bajaikat, hanem személyesen is találkoznak egymással. Ugye eddig az egyház annyira európai központú volt.
Hogy nem igazán tudhatták azt, hogy mondjuk egy észak-amerikainak, vagy egy dél-amerikai,
meg az észak-amerikai az, ami még van. A legközelebb van hozzánk, mert ugye a kultúrát tekintve az egy nyugat-európai kultúra egy más kontinensen. Na de a többi kontinens az egészen más kultúrával rendelkezik, és akkor még nem is beszéltünk a keleti egyházakról. Ugye, mert hogy azok is elküldték, itt most nem az ortodoxokról beszélünk, hanem a katolikusokról. Hogy itt ahogy itt vannak Magyarországon görög katolikusok, úgy Egyiptomban vannak kopt katolikusok, meg vannak örmény katolikusok, meg és így tovább, hogy ezek így mind együtt, tehát valami egy óriási színes társaság, akik látják azt, hogy itt annyira szerteágazó problémákkal küzdködünk, hogy ebből hogy lesz majd valami egységes állásfoglalás, azt senki sem látta előre.
De hogy lesz-e, erről majd a következő adásban beszélünk. Thank you.
A mai adásban a II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett. Thank you.
Thank you.